hagyd dobjak bélyet, mert tényleg ezekre évekig tudunk beszélgetni azért sem, de azért egy-két konkrét dolgot nem lehet, hogy az történt az utóbbi, hát 150-200 év mondjuk a bulvár sajtótól induljunk meg, amikor megjelennek olyan tömegmédiumok, hogy annyi mindennel tölthetjük az időnket jelenleg. Tehát annyi minden szerepünknek tudunk, akkor is dolgozott az ember, amikor otthon van. Tehát ilyen régen nem létezett, mert eljött az ember a munkahelyéről, és majd folytatta. Az internetnek egy olyan kontinuuma jött létre, hogy ez a folyamatos jelenlét, folyamatos elérhetőség a mobiltelefonnal, nincs kikapcsolás. Tehát, hogy úgy mondjam, azok, akik jelentkeztek el, hogy kérem a figyelmedet, kedves Balázs, ez jóval kevesebben voltak, vagy nem volt meg rá a technikai lehetőségük, mint ma. Tehát ma érzem a FOMO hatást én is, nem a Facebook miatt, hanem minden könyvet olvashatok egyszerre. Nem olvashatok egyszerre minden könyvet, mert elérek e-bookon, és ez nekem iszonyat kihívás, hogy annyira szeretném habzsolni magamba az információt, és én magamon is érzem ezt, amit esetleg mások más területen, hogy Netflixet lehet nézni, hogy dolgozni három helyen, meg főzni is lehet, meg ilyen műsort is lehet nézni, és ezt mind szeretnénk, de hát ezt nem lehet mind. És akkor nincs beszélgetés, nincs leülés, mert rohanok, mert edzésen van a gyerekem, a fiam, mert egyébként el tudom vinni edzésre, mert két kocsi van a házban. Régen oda mentem edzésre, ahova el tudtam jutni, tehát nem vitt engem senki sehova. De ezek az opciók, ezek a lehetőségek nagyon megnőttek. Míg az ember élet napi hossza, dolgai nem változtak azért utóbbi nyilván hosszú időben.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy nem pusztán az opciók nőttek meg, hanem bizonyos értelemben a hatékonyság keresése. Tehát egyfajta hatékonyság kultuszba élünk.
Igen.
A másik oldaláról is fontos volna azért azt gondolom annyit látni, hogy tulajdonképpen beláthatnánk, hogy ez nem túl hatékony. Tehát, hogyha azt megnézzük, hogy nyugtató fogyasztásban, antidepresszáns fogyasztásban, pszichológiai terápia igénybevételében, pszichologizáló diagnózisok felállításában. Tehát, hogy mondjam, burnoutként érzékeljük azt a dolgot, hogy nem beszélgetünk a kollégákkal, hogy a dologban rohadtul magunkra vagyunk hagyva a magunk nyomoraival, és ezt ilyen pszichikus tünetnek érzékeljük. Hogy ebben az értelemben azt gondolom, hogy valahogy a jó élethez is hozzátartozna ez a dolog, amelyiket nem föltétlenül a ma kialakult sémák szerint, tehát nem az embernek nem egyedül kellene megdípnia most mindazokat a nyűgeit, bajait, amit hogyha az interneten elkezdünk szétnézni, hogy mennyi mindfulness meg ilyen pszichológiai, hogyan legyél okos és egészséges személyiség akkor is, hogyha rohadtul be vagy záródva, és függőségekben nézsz, és ezt kezeld olyan pszichikusan, és beteg.
Mármint, hogy buborékban, tehát a környezettől függetlenül megközelítve.
Van, és hogyha még a tetejében ezt összeadjuk, hogy az emberek mennyi időt és energiát töltenek a saját lelkük és egójuk, ápolása, mennyivel hatékonyabb volna az a rohadt sör, hogy...
Lehet, hogy nem tudjuk, Balázs, lehet, hogy ezt nem tudjuk. Tehát ezt tök komolyan mondom. Lehet, hogy ezt mi nem tudjuk, hogy ez mennyire fontos ez a dolog, hogy a beszélgetés nem csak információcsere.
Egyáltalában nem.
Sőt, kifejezetten nem.
Pozícióknak a tisztázása, az akaratoknak a tisztázása, az egy csomó mindenben önmagunk tesztelése, mennyire vagyunk hülyék, és mennyire jól látjuk a dolgokat akkor, amikor, hogy az kooperáció keresése, hogy az egy csomó minden dologban azt gondolom, hogy és van ez a kis apróság hozzá, amit úgy, ha már így a valakiség kapcsán beszélgetünk. Szóval azt a dolgot, hogy az ember valami önbizalmat nyerjen, valamiféle önbecsülést nyerjen, abba kellenek azok a pozitív visszajelzések, amik ezekből a beszélgetésekből jönnek. Amiben még hogyha a hülyeségnek tartják és kiröhögnek, de akkor is úgy felemelődik, hogy azért ebben van valami, amit mondasz. És ez a van valami, amit mondasz, ez bizony azt jelenti, hogy van, akinek számít az, hogy én erről a dologról mit gondolok. Pontosan. Hogy abban mégiscsak számít valamit.
Igen, de Balázs, pont ez, amikor az ember szerintem már óvodába hagyjuk, hogy társas lény. Tehát ez így van. De hogy értjük ezt, azt nem vagyok ebben mindig biztos, hogy ennek a mélységeit. Tehát, hogy ez most egy néhány szintjét bemutatta az, hogy vitatkozunk, erről beszélünk, beszélgessünk, vagy értsünk egyet. Vagy ennek minden elegye történjen meg, de az a lényeg, hogy használjuk egyébként most, ugye mi most épp a technikát használjuk erre ki, tehát azért lehet a technikát arra is használni, hogy az ember, ha távol is van valakitől, osszon meg dolgokat, értsen egyet, vagy ne értsen egyet, de ennek van értelme, mert így jutunk előrébb. Ez talán egy közös nevező ebbe a gondolatban, mint ember, így juthatunk előrébb. És ennek a tere nincs annyira megadva a mai világ, vagy kihasználva, inkább ezt mondanám.
Én azt gondolom, tehát én nem vagyok technika ellenes, és egy csomó minden dologban nem akarnék ebbe ördögöt látni, mert valóban nagyon sok minden dologra effektív, hatékony, eredményes, megkönnyít dolgokat, és így tovább. Az nekem nagyon tanulságos volt, hogy a Covidot a hallgatóim, az egyetemi hallgatóim sokkal jobban megszenvedték, mint amennyire az én generációm. Tehát az egyetemi léthez a buli, a csajozás, a pasizás, ez mind-mind hozzátartozik, és nekem valahogy úgy tűnik a valakiség dolgában, nem tudok rá teljesen tiszta és meggyőző tudományos bizonyítékokat és érveket adni, de hogy a személyes jelenlét, akár az oktatói jelenlétem, de akár a buliban való jelenlétek, a kedélyes hátbaverések, a cikizések és proszlizások, hogy azokról egyrészt azt kell látni, hogy iszonyatosan hülyén takarékoskodunk vele. Tehát, hogy nagyon, nagyon ritkán és keveset osztogatjuk a hátbaveréseket, hogy hú, ez milyen jó volt, meg kösz, ez most nagyon sokat segítettél nekem. És a másik, hogy az, ahogy takarékosan bánunk vele, azzal egy csomó mindenben a birkaságunk felé tol bennünket, pontosan ezeket a megerősítéseket, az egyéniségként való elfogadásokat, nem vagy bárkivel lecserélhető, én nem bárkit vágok hátba azzal, hogy milyen rohadt jó, és ez csak neked szól, és minthogyha ezeket azért mégsem tudná pótolni, például a zoomos.
Egész biztos. Egész biztos. Ez nem kérdéses. Szerettem volna, Balázs, a véleményét kérni egy másik terület, ami ide jön, hogy mi a elképzelése. Nekem, de ez megint nem az én véleményem, én is összegyűjtögetek innen, onnan, aztán csinálok egy saját mézet belőle, hogy én hogy látom ezeket a dolgokat, de pont a Roy Baumeisterrel beszélgettem a legutóbb, aki az identitás kérdéséről beszélgettünk, tehát az én, a valaki, a ki vagyok én kérdés, ami némileg régi kérdés természetesen, és ez már annyira is bonyolultabb, mert egyrészt valaki, aki egy részem nem változik, és biztos van determináns része, akár fizikailag, de egy részem meg változik, meg adaptálódok egyrészt a környezethez, kettő, meg ha hogy tetszik, epigenetikusan reagálok a környezetemben jövő változásokhoz. Ha ez nem lenne meg, akkor eléggé rigid egy faj lennénk, és már rég kihaltunk volna, ez nekem meggyőződésem. De az identitás kérdésben, ha 500 éve valakit megkérdeznek arról, hogy ki ő, és ki lehet, a válasz sokkal egyszerűbb lett volna. Tehát jellemzően a Kovács gyereke vagy Kovács lesz, de hogy báró nem lesz belőle, az szinte biztos. Tehát, hogy egy ugrabugrás, akár társadalmi rangok között nem volt. És a lehetőségei, akár egy egyetemistáknak ma, hát vagy mondjuk, vagy nem, de kb. Bármi lehetsz. Ez a válaszunk is. Mi a bármi? Ki vagyok akkor én? A ki vagyunk tekintetben van egyfajta válság, mondhatom ezt, hogy ezt nehezen tudunk feketét-fehéret mondani, és ráadásul ez változik, és az ember bizonyosságot keres, hogy én, aki holnap meg ma vagyok, valami kontinuitás van e között. És ehhez képest a világ ezt harsogja, hogy ez lehetnél, vagy az lehetnél, meglátom a szomszédom hogyan él, mert ez fontos, hogy ki a környezetem hogyan van, és vannak gondjaim ezzel kapcsolatban is. Az emberek szeretnének kapaszkodókat találni, és itt a valakiség, az egyéniség, és ennek a sokféle lehetősége talán feldolgozhatatlan, vagy túl nagy kihívás. Nekem azzal van problémám, hogy szerintem komoly kihívásban van az, a maga az identitás kérdése, az nem egy egyértelmű dolog a mai világban. Ez probléma. És ezért is megyünk terápiára, keresjük az önreflexiót, vesszük a magazinokat, csináljuk a teszteket, részben. Én meggyőződésem, hogy ezért is.
Én azt gondolom, hogy az identitás nem egy túl jó fogalom, mert túl sok mindent fed le. És különösen az utóbbi időben, tehát ez eredetileg egy nagyon pszichológiai, méghozzá pszichiátriai jellegű fogalom volt, aminek az egészséges pszichés, az egészséges lélek működése szempontjából a döntő kérdés az volt, hogy én merem-e vállalni, hogy az vagyok, aki vagyok, és ez így van jól. És hogy ebben az értelemben az vagyok, aki vagyok, azok a szüleim, amin úgyse tudok változtatni, azok a közösségek, ahonnan jövök, azon úgyse tudok változtatni, az a kultúra, amiben nőttem. És köszönöm szépen, ez így van jól. Ebbe beletart, ugye ez a A nagyon melbevágó az Berlin meleg polgármestere volt, akit ilyen újságírók fincoltatni akartak azzal, hogy ő tényleg meleg, és ő megrántotta a vállát, és azt mondta, hogy igen, és ez így van jól. És akkor a dologban, hogyha az ember úgy békében van magával, meg azzal, hogy én az vagyok, aki vagyok, és ez így van jól, akkor innen fogva az identitással tulajdonképpen pszichés értelemben nincsen túl sok probléma. Én tudok magamhoz viszonyulni, ezzel a dologgal másokhoz való viszonyaimban is tudok pozícionálni magamat a saját identitásaimmal, és így tovább. Na most ebben kétségkívül az egyik probléma az az a pszichiátriai dolog, tehát hogy ez talán valamikor a 80-as, 90-es évek forduló vagy környéke hozta azt a fordulatot, hogy nem az számít, hogy ki vagyok, hanem az, hogy minek látszódom.
Igen.
És hogy ebbe a dologba, ebbe a divatkövetések beleszámítottak, a bodybuilding beleszámított, a szépségideálok követése beleszámított, és így tovább, és számos ember nem bírta magát elfogadni olyannak, amilyen, hanem valahogy nagyon más akart lenni, mint ami tömegével állított. Nagyon
több mindet látott.
Nagyon másnak akart látszódni ahhoz képest, mint ami. Ugye ez nagyon sokfelé elterjedt, tehát hogy például az üzleti HR-es stratégiákba és profiling, ott az ember nem azt vezeti elő, aki valójában, hanem ott valami eszményekhez hasonlónak kell látszódni azon a rohadt állásinterjún, amin van.
Na most ez nem a valakiket keresik, azt mondja ezzel?
Tessék?
Nem a valakiket keresik esetleg, bizonyos valaki.
A valakiket nem nagyon keresik, bizonyos esetben droidokat keresnek, és hogy ez is a valakiségnek egy eléggé komoly problémája, hogy azt, amit egy sokszínű, sokféle valakiből álló társulat mégiscsak jelenthet innovációs forrást, jelenthet a bajok felismerésének a forrását, a rossz irányba tartó dolgok akadályának, ezt a droidok nem tudják. Azok lojálisak, és a birkák nem tudják. Azok nagyon nagy bajokat állítanak elő a világban, de egyes vállalatoknál is azzal, hogy ők látják, hogy itt valami gáz van, de nem szólunk, mert abból csak baj lesz. Na, de az identitásnak van egy másik jelentése, amivel szintén érdemes kezelni valamit, ami, hogy úgy mondjam, az elmúlt 20 évnek a fejleménye, hogy az identitás nem is csak társadalmi, hanem politikai kategóriává vált. Ez valahol kezdődött az emberjogi feketék, fogyatékosok, kisebbségek emberjogi mozgalmaitól, amelyiknek ilyen pszichológiai gyökere volt, hogy az vagyok, aki vagyok, és ez így van jól, csak éppen ez a sok hülye, ez nem hajlandó elismerni, hogy, hogy ebben én így vagyok. És tulajdonképpen maguk a kisebbségi mozgalmak, azok ebben az értelemben identitásharcok voltak arra, hogy a közös karaktereinket, mint identitást, azt ismerje el a társadalom, hogy ilyenek vagyunk, ez van, nem akarunk hazudni magunkról mást, nem akarunk másnak látszódni, és így tovább. De ezzel az egész identitás problémával azért történt egy borzasztóan nagy baj, ami nagyjából arról szól, hogy a populista mozgalmak azok lenyúlták a kisebbségi mozgalmaknak az eszköztárát. Tehát, hogy az identitás kérdés az azzá vált, hogy fehér vagyok, hetero vagyok, keresztény vagyok, férfi vagyok, stb. Ami innen fogva egyrészt egy pszichikusan egy borzasztó fals dolgot keletkeztetett, tehát, hogy én nekem nem az számít az életben, hogy ki vagyok, mit értem el, mit teljesítettem, stb., hanem ehelyett olyasmivel kezdek el hencegni, amiért semmit nem tettem.
Tehát a valakihez tartozás, tehát az értékek felvétele, egy csoporthoz tartozás, most mondom, egy futballcsapathoz is tartozhatok.
Értékesebb vagyok onnan fogva, aminek születtem, és amiért egy lépést nem tettem, hogy nekem fehér a bőröm, ettől értékesebb vagyok. Ami, hát azt gondolom, hogy a társadalmi értékrendek dolgában egy iszonyatos felfordulást jelentett, és a másik, hogy tulajdonképpen ebben az értelemben a birkaság apológiáját is jelenti. Tehát, hogy én onnan fogva, hogy az értékesebb emberek körébe tartozom, úgy identitásilag, innen fogva nekem nincs különösebb dolgom az életben. Legfeljebb az értékteleneket úgy néha le kell pofozzam, meg küzdenem kell ellene, meg
Ez néhányszor előfordult azért a történelemben.
Tehát ez előfordult a történelemben. Ezeknek a, hogy mondjam, igen, ez igaz, hogy ezek a felsőbbrendű identitás problémák, a mi vagyunk a felsőbbrendűek, és azok a fattyak, és gyaúrok, és nem tudom ki mindenkik. De azt gondolom, hogy ez abban az értelemben eléggé sokat változott, hogy ez alapvetően háborús helyzeteknek az a legitimációja volt. Tehát, hogy összetartozó etnikus közösségek, nemzetállamok a másik államhoz tartozó, a másik társadalomhoz tartozó figurákat tekintették megölhetőnek, legyőzhetőnek, stb., mert hogy ők olyanok, meg más a vallásuk, meg. Most ez annyiban azért új, hogy itten ez elvileg azonos társadalmon belüli csoportok közötti konfliktusokat élezett ki, ami mindenképpen a modernitás elemen, szóval hogy a modernitás valahogy arra a köztársasági eszményre épül, hogy mi különböző dolgokat gondolhatunk, meg különböző vallásúak lehetünk, meg nem, de akik ebbe az országba élnek, azoknak vannak valami közös ügyei, ami közös, vagyunk egyfajta politikai közösség, ahol nekünk a közös dolgainkban valami közös megállapodásra, meg döntésre kell jutni. Na most ez egy viszonylag új fejlemény, vagy visszatérés a múltba, ezen lehet már a premodernitásba, hogy itt amikor a társadalmon belül jelennek meg ezek az identitás feszültségek, akkor ezek kizárják valahogy annak a igényét és lehetőségét, hogy oké, mi különbözők vagyunk, meg egy csomó mindenről különböző dolgokat, az adókat emelni kell, vagy növelni kell, mert összevezhetünk ezen a dolgon, de mégiscsak vannak közös dolgaink, amikben nekünk úgy kell élnünk ebbe a világba, hogy a közös dolgainkhoz azért tartani kellene magunkat.
Most én az ördög ügyvédje vagyok itt egy picit. A valaki vonal az nem feltétlenül a valakinek lenni, az csak is egyenlő pozitív a társadalma, hanem a mit értek az alatt, hogy én valaki vagyok, a születésemnél fogva, én valaki vagyok, amit az előbb behozott egy példát, az bizony lehet pont kontraproduktív is egy társadalmi csoporton belül. Tehát az értelmezése annak, hogy én egyedi vagyok, egyéni vagyok, is már számít ilyen szempontból.
Jó, én a valakiséggel egy problémát akartam exponálni, és nem a megoldást akartam adni. Tényleg a valakik társadalmát szeretem, ahol ez a kedélyesség van, ahol az ember a pincérrel, meg az ismeretlen emberekkel is nyugodtan kezet foghat, meg megköszönheti, hogy ez tök rendben volt, és köszönöm. De a másik oldalon nem tudok azzal mit kezdeni, hogy csirkefogók is valakik, és hogy mondjam, az erkölcsi ítéletem az akkor is áll, hogyha a szociológiai valakiség ítéletem. De én ezeket nem nagyon tudom tisztán megoldani a dologban. Abban egészen biztos vagyok, hogy a totalitáriánus diktatúrák azok, ahol egy ember a valaki, egy ember, akinek hatalma van, és az összes többi, annak nincs beleszólása, az, hogy mondjam, legfőjebb egyszerre léphet, és akkor kaphat rétes testére. Tehát, hogy igen, itt ezt az erkölcsi szempontot nem tudom. Tehát, hogy ebben az értelemben ez egy kérdés nekem. Az, hogy a valakiségnek, de szintén nem tudok egy teljes taxatív felsorolást adni arról, hogy mi minden keletkeztethet valakiséget. Hogy mondjam, egy falusi, tradicionálisabb világban a tisztes családanya, a jóházi asszony, az akkor is egy megbecsült, elismert, köztiszteletben álló valaki, hogyha a modernitás szempontjából a munkaerőpiacról kiszorult, hogyha takarítónő vagy még olyan állása sincsen, hogy ebbe a dologban nagyon sok minden értéket tudhat az ember a valakiség értékének tekinteni.
Én nagyon sikeresnek és hatékonynak éreztem magunkat, Balázs.
Örülök, hogyha ez így sikerült. A végső ítélet úgyis a hallgatóké lesz. Köszönöm szépen. Jót dumáltunk szerintem.
Így van. Köszönöm szépen.